Sipos Katalin biológus, a WWF Magyarország alapítvány igazgatója. Szeretettel köszöntöm.
Jó estét kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat.
Ugye azt mondtuk, hogy egy kicsit az erdőinkről fogunk beszélni, illetve arról, hogy mit jelent Magyarországon az erdőgazdálkodást, mert azt pontosan tudjuk, hogy egyre kevesebb a zöld az országban, hogy nagyon nagy veszélynek vannak kitéve az erdeink, és hát az a fajta erdőgazdálkodás, az a vágásos üzemmód, ami Magyarországon a legelterjedtebb, az természetvédelmi szempontból hát egyáltalán nem előnyös. De mit jelent ez a vágásos üzemmód, és mi az, ami a legnagyobb veszélye ennek?
Igen, tehát az erdőgazdálkodás és az erdők védelmével kapcsolatban nem csak Magyarországon, hanem úgy általában Európában két fontos dolgot kell célként kitűzni. Az egyik a nagyon magas értékű, magas természetességű értékek, erdőknek a védelme. Itt ugye őserdőkről is beszélhetünk, meg tényleg kiemelt, különleges erdőtípusoknak a védelméről is beszélhetünk. A másik pedig, ez pedig a fenntartható erdőgazdálkodás, tehát ugye senki nem vonja kétségbe azt, hogy tűzifára, ipari fára szükség van, és ezt valahol meg kell termelni, de hát ezt meg lehet olyan módon is termelni, ami a természetvédelmi célokkal, meg a természeti értékek megőrzésével jobban összehangolható. Ami a jelenlegi, hogy úgy mondjam, hagyományosnak tekinthető erdőgazdálkodás. Ez a bizonyos vágásos erdőgazdálkodás, aminek az a változata legelterjedtebb, amikor nagyobb kiterjedési területet, tehát 3 hektárt, 5 hektárt, 10 hektárt egyben termelnek le, és akkor képződik egy nagy vágásterület. Ez szerintem mindenki, aki kirándult már hegyvidéki területen vagy dombsági területeken találkozott. Egy vágásterület képződik ilyen tuszkó maradványokkal, és utána annak vagy betelepítik aktívan egy új erdővel, vagy pedig természetesen felújul a terület. Ezzel a fajta gazdálkodással az a probléma, hogy itt gyakorlatilag arra 25-30 évre, amíg a vágásterületen újra felnő az erdő, erre az időszakra az erdei élőlények gyakorlatilag otthon nélkül maradnak, hiszen ugye nincsen lombkoronaszín, nincsenek fatörzsek, és megváltozik a klímája is a területnek, a mikroklímája, ami sok esetben ahhoz is vezet, hogy sokkal nehezebben tud az új erdő felnövekedni. Úgyhogy ezek azok a problémák, amik miatt igazából a vágásos erdőgazdálkodás helyett egy olyan irányba kéne elmenni, amikor folyamatos marad az erdőkép, és egy folyamatos erdőkép mellett termelünk ki fát. Ennek az egyik módja például a szálaló erdőgazdálkodás, amikor egyenként emelünk ki fákat, vagy kisebb lékeket nyitunk az erdőbe, de összességében megmarad az az érzése az abban sétálónak, hogy egy zárt erdőben jár.
Ugye említette az előbb, hogy gyakorlatilag ezzel nem csak a fákat pusztítjuk el, hogyha ezt a vágásos üzemmódot alkalmazunk, hanem gyakorlatilag azt az élővilágot is. Ami engem rettenetesen meglepett, hogy a holtfa eltávolítása milyen veszteségeket okoz. Tehát, hogy az ember nem is gondolná azt, hogy azok a holtfák, amiket azt látjuk, hogy csak úgy heverésznek, és már régen, mintha nem lennének részei a természetnek, mennyi életet hordoznak a gombáktól a moháig, a bogár lárvákon keresztül. Tehát gyakorlatilag megborítjuk a teljes környezetet, ami nyilván aztán hatással van a megmaradt erdőnek az élővilágára is, illetve az egész környezetre.
Igen, az erdőgazdálkodásnak és különösen az ilyen intenzív erdőgazdálkodásnak nagyon sok kedvezőtlen hatása van, és ugye a tarvágás, meg az ilyen erőteljes benyúlások, azok nem csak azt okozzák, hogy egy ideig ott nincsen erdő, hanem ugye egyúttal megváltoztatjuk a fafaj összetételét annak az erdőnek, tehát lehet, hogy ahol egyébként, nem tudom én, tölgy is lenne, meg kőr is lenne, meg szél lenne, ott a helyet csak egy fafaj lesz, mert az az érdekünk, hogy az legyen ott, mondjuk ipari szempontból, vagy tűzifa szempontból. Eltávolítunk olyan elemeket, mint például a holtfa, ami egy sor élőlénynek, gombáknak, rovaroknak, pókoknak, mindenféle jószágnak az élőhelyét jelenti, és ugye az egyik dolog az az élővilág, ami oda kötődik, a másik dolog viszont az erdőn belüli tápanyagforgalom, tehát nagyon lassan bomlanak le ugye a fatörzsek és a galjak, de tulajdonképpen hosszú idő után ezekből végül is humusz lesz, és a talajnak a termőképességét fogják javítani az erdőn belül, tehát a következő erdők és faanyag termelésnek, vagy faanyag növekménynek az alapját képezik, és ezeket a folyamatokat is tönkretesszük. És hát itt egy dolgot nagyon fontos látni, hogy az erdő az nem csak erdei élővilág, meg nem csak faanyag, hanem egy sor egyéb funkciója van. Tehát például nagy esőzések esetén egy természetes, nagy fotömegű holdfával is gazdagon ellátott erdő úgy működik, mint egy szivacs. Tehát a hatalmas esőt szívja, és szépen lassan párologtatja, szépen lassan engedi el, magyarán például az árvizeknek a csökkentését természetes úton segíti. És akkor ez csak egy funkció, a talajvédelemről még nem beszéltünk, a levegőtisztaság védelméről még nem beszéltünk, és meg lehetne sorolni. És hát amit a saját életünk számára jelent az erdő, az meg nyilván mindenki, aki szeret sportolni, vagy kirándulni, vagy sétálni az erdőbe, azt tudja, hogy milyen feltöltődést jelent egy természetes területen lenni.
Ugye ön is mondta, hogy például a szárazós erdőgazdálkodás, favágás az mennyivel barátságosabb, környezet és természetbarátabb, és a Pirisi Park erdőgazdasággal önöknek van egy közös programjuk, ami egyrészt azt jelenti, hogy itt örök erdők vannak ebben a régióban, másrészt pedig rengeteg tanösvényt szerveztek, pontosan azért, hogy lehessen látni a különbséget, illetve hogy működik.
Igen, szerencsére Magyarországon most már több helyen is van olyan kezdeményezés, hogy szállaló erdőgazdálkodásra állítanak át erdőrészleteket. A Pirisi Parkerdő is élen jár ebben, de magánerdő, gazdálkodók között is vannak szerencsére ilyen kezdeményezések. És hát amit lehet látni az az, hogy ezekben az erdőkben nagyon gyorsan elkezdenek újra működni ezek a természetes folyamatok, és megtalálják a helyüket adott esetben még a ritka érzékeny fajok is. Ami nagyon érdekes ezekben a példákban, hogy nyilván a fenntarthatóságnak az egyik kritérium a környezeti fenntarthatóság, de gazdasági értelemben is ugye működőképes kell, hogy legyen az ilyenfajta erdőgazdálkodás. És hát egyelőre azt látni a számokból, hogy igazából összbevétel szempontjából versenyképes a szállaló erdőgazdálkodás a vágásossal, csak ugye máshogy oszlik el a bevétel, hogyha egy időtartamot végignézek, míg a tarvágásos beavatkozás esetén egyszerre jelentkezik egy nagy összegű bevétel, addig a szállalásos erdőgazdálkodásnál széthúzódik adott esetben több évtizedre. Tehát, hogy igazából ez az a fajta gazdasági különbség, amit nagyon nehezen kezel le jelen pillanatban az erdőgazdálkodói rendszer.
Hát ma mindenki rögtön és azonnal szeretne és sokat. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a tarvágás, ez pontosan ezt a mentalitást elégíti ki. És a jövőre meg senki
reméljük,
nem gondol.
Reméljük, hogy azért ebből el lehet mozdulni, mert az viszont látszik, hogy ha arról beszélünk, hogy fenntartható társadalmat és fenntartható jövőt szeretnénk építeni, és ugye itt a túlfogyasztás közepén ez bizony egy nagyon kifejezett cél, akkor ez csak úgy fog menni, hogy a területhasználatunkat, a gazdasági tevékenységeinket és minden egyebet azt hosszú távon nézzük a hatásait és az előnyeit.
Egyébként a felsőoktatásban ez már megjelenik, tehát hogy ez egy komoly szempontot tör a természetvédelem, mert nyilván, hogyha valaki elmegy erdőmérnöknek, akkor azért megy el, mert ez szívügye.
Ez egy azért nagyon nehéz kérdés, mert az elméletben ott van a szállaló gazdálkodásnak a lehetősége is, és oktatják a hátterét. Viszont valami miatt a gyakorlatban igen nehezen és nagyon sok kritikával tud csak bejutni az erdőgazdálkodói szférába. Tehát ahogy említettem, van néhány magánerdőgazdálkodó, és van néhány olyan kezdeményezés, ami már a szállaló gazdálkodás felé mutat. De ha összességében érzek az erdészeti szektor, akkor jelen pillanatban még messze nem érezhető egy ilyen kifejezett szándék, hogy komoly átállás legyen szállaló erdőgazdálkodásra. Ennek egy egyértelmű jele volt az erdőtörvénynek a közelmúltban bekövetkezett módosítása, tehát tavaly ősszel módosították az erdőtörvényt, és épp az egyik olyan kötelezettséget puhították fel, és csökkentették le a területi hatályát, amely a folyamatos erdőképmeneti gazdálkodást írta elő bizonyos állami területeken. Tehát azt lehet látni, hogy most még egy kicsit abból is visszaléptünk, ami már mondjuk 10 évvel ezelőtt bekerült a jogi szabályozásba is.
Pedig hát pont az államnak lenne a feladata az, hogy korlátozza azokat a magánérdekeket, amik az egész közösség számára nem hasznosak.
Igen, azt gondoljuk, hogy az állami erdőknek a szerepe kiemelt fontosságú mind a szállaló erdőgazdálkodás bevezetésében, mind pedig a természeti értékek megőrzésében. És hát Magyarországon azért az összes erdőterületünknek közel a 70%-a állami tulajdonban van, tehát itt azért komolyan beszélnünk kell arról, hogy az erdők hasznosítása az egy stratégiai eszköze lehet a mindenkori kormányzatnak és irányításnak. És hogyha visszatérünk ahhoz, amit már említettem, hogy például a vízgazdálkodásban, a vízszabályozásban milyen hihetetlen fontos szerepe van az erdőknek, akkor igenis azt is látni kell, hogy az erdőket nem csak mint erdőgazdasági terület kellene tekintenünk, hanem úgy is tekintenünk kéne, mint vízgazdálkodási eszköz, mint klímavédelmi eszköz, mint klímaalkalmazkodási eszköz, tehát hogy nagyon sok különféle nemzeti stratégiába meg kellene, hogy jelenjen az erdők szerepe, és olyan fajta erdőgazdálkodást kellene csinálni, ami ezeket a funkciókat mindet megőrzi és kiszolgálja.
Hát reméljük, hogy egyre népszerűbb lesz, és egyre jobban be fog kerülni a köztudatba, a gazdálkodásba és a törvénykezésbe ez a fajta szemlélet. Én nagyon szépen köszönöm Sipos Katalinnak, hogy itt volt velünk, és természetesen még holnap is találkoznak a hallgatók önnel, hiszen ön a hét embere, így aztán minden nap tudunk beszélgetni.
Köszönöm szépen.
Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.